14. fejezet. Az üldözött nő. Talán el is feledtétek őt már, kedves ismerőnket, a szép Máriát, az Olá hercegnejét. Ó, ő boldog! Bár férje távol van, bánatot egy új öröm közel léte feletteti, az anyai élet közelgő öröme. Ott ül alkonyatkor kastély a kertjében, és boldog jövendőről szövi álmait, udvarhölgyei apró ruhácskákat színes szalagokkal készítenek mellette. Úgy örül, mosolyg, midőn azokat látja. Ha a parasztnők kis gyermekkel karjukon mennek végig az utcán, elveszi tőlük a gyermeket, és ölében ringatja, csókolja és beszél hozzá. Minden újszülöttnek ő a keresztanyja, s mi gyöngét keresztanya. Naponként eljár a templomokba, a szűzanya előtt édes fogadásokat tesz, hogy ezen boldogságból, mit Isten legfőbb örömül adott a nőnek, őt is részesítse. A boldog szenvedés kedves halaványságot vonta azelőtt oly életvidor arcára, olykor a szenvedés is édes. A Szent Gotthárdi csata után gondja volt Gica hercegnek egy futárt előre küldeni, ki nejének hírül adja, hogy férje miatt ne aggódjék, mert az él és nem sokára hon lesz. Így Mária előbb vevé a megnyugtató tudósítás, mint a vesztett csata rémhírét, melyre kétségbe fogott volna esni. Hálát adott Istennek érte. Mit bánta ő, ha a csata elveszett, török császár dicsősége csorbult, csak hogy férje megmaradt, vele együtt szegény olánők férjei. Mind sietett rögtön tudósítani az eltávozottak nejeit, hogyha hallani fogják, hogy a török tábor levágatott, meg ne rémüljenek, mert férjeik megszabadultak mind és közelgenek. Mennyit örült a viszontlátásnak, mint várta férjét reggeltől estig, és éjjel a legkisebb zajra fölébredt. Ha ló vágtatott el az utcán, ha a kapu előtt megállt valami azon menő, ha távol trombitaszót hallott, mindig azt hívé, férje jön. Egy éjszaka arra ébredt, hogy hálószobája ajtaján kocogtatást hallott, és kérdésére férje szava hangzott vissza. Az álomból ébredő meglepetése, öröme oly nagy volt, hogy az első pillanatban nem tudta, mit tegyen, mire a férje türelmetlenül ismétlé, nyis ajtót, Mária. A nő sietett férjét ölelhetni, bebocsájtá őt, nyakába veti magát, és csókjaival halmozá el. De az első pillanatban észrevevé, hogy a csókok, miket a férj visszaáld, oly hidegek. A kar reszket, midőn ölel, s megdöbbenve tekinte arcára, komoly volt az és tele aggodalommal. Férjem, szólt reszkető hangon a túlérzékeny nő, így hidegen ölelsz engem, minket? Igazítá ki lesütött szemmel. A herceg fájdalmasan érté át a gyöngét figyelmeztetést, és felsóhajtva szólt. Annál rosszabb rám nézve, kezei egész termete úgy reszketett neje karjai közt, pedig a herceg izmos bátor férfi volt. Mi történt? Mi bajod? Kérdé aggodalommal a nő. Semmi, szólt a herceg megcsokolva neje homlokát. Légy nyugodt. Fölösleges aggodalom az egész, feküdj le. Nekem némi dolgaim vannak még, miket az éjjel el kell intéznem. Azután majd eljövök hozzád, és beszélgetünk, amiről tetszeni fog. Mária szót fogadott, lefeküdt, de most már ő is reszketett, maga sem tudta miért. Férjének valami bajának kell lenni, nagy bajának, hogy a viszontlátás percében oly hidegen fogadta nejét. Nehány pillanat múlva, mely alatt ott kün hallá félig halkan beszélni férjét, belépett az leoldott kardját kezében hozva, és miután valamit látszott keresni végre, Máriához fordult. Nálad vannak a kincstár kulcsai? Igen, szekrényemben állnak. A herceg fogá a kulcsokat, és eltávozott. Mária könnyebben lélegzett, tehát csak pénzügy a baj, Hála Istennek, hogy nem nagyobb. Bizonyosan sokat vesztett a táborban, vagy adót csikartak tőle, hiszen azért van nekem. Kevés idő múlva visszajött ismét a herceg, és egy ideig, mintha szó és hallgatás közt válogatna, végre megszólítá nejét. Mária, van neked is pénzed? Van, édesem, sietett Mária felelni, éppen 10 000 tallér kell neked? Nem, nem, de tartsd készen magadnál, és ha ékszereidet összegyűjtenéd is, jól cselekedél. Mi végre? Mert meg lehet, hogy igen hirtelen el kell majd utaznunk. Utaznunk az én helyzetemmel, kérdé Mária, szenvedő arcát férjére emelve. Gica lelkén keresztül villámlott a tekintet. Neje éj állapotban, közelebb a halálhoz, mint az élethez. Nem, egy tapottat sem megyek ki, állta egyszerre magán kívül, és asztalhoz vágta kardját, hogy hüvelye szétrepett. S ha az ég rám szakad, sem megyek. Az Istenért, férjem, mi bajod, kiállta Mária megrémülve, mire a herceg büszkén fölemelt homlokkal mosolyogva lépett hozzá, s keblére ölelve a nőt bíztatólag mondá. Semmitől se félj. Egy gondolatom volt, de már letettem róla, s már most nem gondolok rá többet. Vedd úgy, mintha semmit sem kérdeztem volna tőled. De nyugtalanságod már elmúlt. Okát ne kérd, mert kinevetnél érte. Álmodj édesen, álmodj én felőlem. A férj hízelegve csókolá össze nejét, s keze nem reszketett többé, arca nem volt halvány, s ajkai nem voltak hidegek, mint azelőtt. De most a nőé maradt az. Midő férje gyöngéden lecsókolá szemeit, hogy aludjék, úgy tett, mintha elnyugodnék, de amint az eltávozott szobájából fölkelt, felölti hálóköntösét, és felköltve egy udvarhölgyét vele együtt leszállt a tornácba, s felhívatá magához férje hű cselédjét, ki vele mindig együtt járt, egy vén moldován lovászt. Jóva, szólj igazat. Mit láttál, mit hallottál, mi lelte a herceget? Nagy baj van, asszonyom. Isten szabadítson ki bennünket belőle. A szentgotthárdi csata alig ha amiatt nem veszett el, hogy mi helyt nem álltunk a magyarok előtt. De hát hogy is tettük volna, keresztjén, keresztjén ellen harcoljon? Vétettünk volna az Isten ellen. A török tábort nagyon megverék ott. Most a budai vezér, hogy magát kimossa a bajból, mert a szultán nagyon haragszik, az egész hibát a herceg fejére akarja róni. Istenért, és mi következhetik abból? Bizony nem volna rossz, ha egy időre elvonulnának kegyelmetek valamerre innen, míg a szultán dühe elforja magát. Talán atyámhoz, Oláországba, de bizony valamivel odább. Igaz, hisz Erdélybe is mehetünk, annyi jó ismerősünk van ott. Még ott sem lesz jó megállani. Jól tennétek, ha elutaznátok Lengyelországba. Gondolod, hogy oly nagy volna a veszély? Adja Isten, hogy rosszul gondoljam. Köszönöm tanácsodat, jóval. Reggel mindjárt megmondom a férjemnek. De asszonyom, jól tennél, ha nem várnál vele reggelig. A nő elsápadt. Mit beszélsz? Azt mondom, hogy ha jót akartok magatokkal, fogassatok hintóban még az éjjel, még ebben az órában. Én lámpással majd a lovak előtt megyek, egy csatlós mindenütt friss vezetéket rendelend előre, hogy mire szürkülni kezd, hegyet se lássatok erről a vidékről. Fejedelemnő ilyetten tért vissza hálóteremébe, és hirtelen összeszedve értékesebb holmiait, mindent elkészíte az útra. De a férjehez vezető ajtók zárva voltak, és nem merte őt felkölteni, hanem ismét lefeküdt ágyába, mondhatatlan szívszorongás közt várva a végtelen messze maradó reggelt. Szemét nem bírta lehújni egész éjjel, és fél álmában őrült zavaros rémképek töltötték el lelkét. Az álmatlanul átvirrasztott éj után testben, lélekben kifáradtan kelt fel, amint világosodni látta a nappalt, és szédelgő fővel ült le ablakába, honnan az udvarra le lehet-e látni. Az udvari zaj lassanként felé lett, a járókelő cselédség megnépesíti a tornácokat. A lovászok paripákat jártottak az udvaron, a pórleányok korsóval fejükön jöttek meg a távoli kútról, valami vidám hang könnyelmű dalt énekelt a pitvar alatt. Mindez oly idegennek tetszik a nő előtt, mintha egy halálra ítélt nézné síralomháza ablakából a külvilág mozgalmait. Ekkor nyílt az ajtó, s kilépett hálószobájából a férj, s bátor, erős hangon üdvözlé nejét. Rövid szarvasbőr öltöny volt rajta, ami nőben vadászatra szokás járni, nagy lengyel saruk csillagos sarkantyúkkal. Talán vadászni készülsz, kérdé tőle Mária, kinek lelkéből egyszerre szétröppentek az ijesztő képek, amint férje izmos karjai átölelék. Igen, vadászni megyek, valami úgy for bennem, aki nem tombolom magam megemészt. Ami vatkan vagy medve ma elém kerül, azt tudom megemleget. Ó, valami baj ne érjen. Engem, szólt a herceg. Büszkén herkulesi mellére ütve, a nő gyermeki bizalommal veti magát férje nyakába, és föltevi annak homlokára büszke sastollas fövegét, amely oly daliás tekintetet adott neki, és eligazgatva azt annak fürtein, megcsokolá bátor arcát, elfeledett mindent, amit az éjjel hallott, álmodott és kigondolt. Boldog gyermeki hit, mely a világon leghatalmasabbnak képzeli azt, akit szeret. A herceg eltávozott a szobából, Mária kinyitá ablakát, és kihajolt rajta, hogy utána nézzen, midőn lovára ül. Míg a herceg a lépcsőkre került, az alatt egy piszkos öltönyű, ronda török Csausz jött be az udvarra. Milyen tömáskor is szokás volt leveleket küldözni, és ott a csatlósok közt elvegyülve, alig látszott azok által figyelembe vétetni. Kevés perc múlva leérkezett a herceg, és erős csengő hangon lovát parancsolá. Ekkor elé lépett a Csausz, és szurtos dolmányából egy összegyűlt levelet vont elő, és azt homlokához értetve átnyújtá neki. A herceg felszakítá a levelet, arca elsápadt egyszerre, levevé fövegét a Csausz előtt, és mélyen meghajtva magát üdvözlé azt. Ő, moldva fejedelme, leveszi fejéről azt a sastollas föveget egy szurtos török szolga előtt, és meghajtja büszke férfias homlokát. Mi lehet ez? Mária szívdobogva nézte ablakából. A herceg erre egész tisztelettel mutatta kastély ajtaját a Csausznak, s azt elől akará bocsájtani. De a török ember egész paraszt gőggel intenek, hogy menjen ő elől. Mária előtt egyszer átvilágosult a rejtély. A veszély pillanatában érkező, ritka lélek jelenléttel futott szekrényéhez, hol erszényei állnak. Első gondolatja az volt, hogy a Csausz férjéért jött, azt tehát meg kell vesztegetni, hogy engedje őt menekülni. Ekkor sietve látta belépni ajtaján a vén lovász Jovát. A vén szolga arcán ijedelem, szemeiben könyv volt. Ugye férjem miért jött a Csausz kérdétől remegve? Igen, asszonyom, rebegi a szolga, miért nem siettetek? Adjuk neki pénzt, nem fogadja el. Mit érne az neki, ha a herceg nélkül megy vissza, saját fejét vesztette? Irgalmas Isten, mit tegyünk tehát? Uram, néhány szót súgott fülembe. Azt hiszem, jól megértettem őt. Téged előre kell szállítanom Erdély felé, asszonyom. Uram, addig itt marad a Csauszokkal és kísérőikkel, kik már az udvaron állnak. Uram, addig velük marad, csadig húzza halasztja az időt, míg gondolandja, hogy mi a hintóval a szeret szakadékán túljutottunk. Ott van egy híd, két meredek sziklahasadék között, mely alatt a folyam elfut. Azon hidat magunk után felszedjük. A herceg ekkor Grillus paripáját fogja elé hozatni, melyen oly vakmerő ugrásokat szokott tenni, és a török Csauszokkal ugyanazon úton megindul. Midőn a lerombolt hídhoz közel jutandott, megsarkantyúzza paripáját, és átugrat a nyíláson, míg a törökök túlmaradnak. Ott aztán majd áld az Isten új tanácsot. Mária átlátta, hogy itt nincs idő fontolgatásra, hirtelen magához szedé kincseit, és jobbától sietve a rejtett lépcsőzeten leszállt a kápolnába. Ott néhány pillanatig megállt a szent szűz képe előtt imádkozni, hogy férjének adjon szerencsés szabadulást. A kápolna ajtó előtt állt hintaja négy izmos fekete ménnel, abba hirtelen felült, és mellék utakra kerülve szerencsésen eltávozott. A herceg ez alatt a legnagyobb önmegadást színlelve iparkodott kelletlen vendégeit mindenféle ürügy alatt visszatartani. Előbb az erőszakosságig kínálta őket étellel, itallal, esküdve mennyre földre, hogy így becses vendégeket el nem bocsájthat étlen szomjan kastélyából. Aztán következett a megajándékozás. Minden csausznak jutott külön-külön, vagy egy kard, vagy egy serleg, s a kardnak serlegnek ismét históriája volt. Ki viselte azt? Ki hívott emebből? Honnan került oda? Hol veszett el? Hol találtatott meg? Mi végre lett legutóbbi tulajdonosának, s több efféle. S amellett annyiszor bele tudta a beszédbe szőni a neveket, Szultán, Allah és Muhammed, mikre meg kell várni, míg mindenki utána mondja, áldassék annak neve, hogy a csauszok oktalan sürgetései mellett is beletelt egy jó óra, amíg arra került a sor, hogy hozzák elé a paripát. Elé hozták tehát a grilluszt, a herceg még arról is akart egy szép történetet közre bocsájtani, de a fő csausz nem hagyott neki békét. Csak üljön fel, kegyelmed, majd elmondhatja azt az úton. A herceg felült a lóra, és elkezdett panaszkodni rögtön, mennyire megviselte őt a sok lovaglás az utóbbi napokban, és kérte a kísérőket, hogy ne ügessenek vele olyan nagyon, mert alig ül a nyerekben. A fő csausz hasznára fordítá a szót, oda kötöztetvén a herceg lábait a kengyelhez, hogy le ne essék a lóról, és csúfondárosan mondta. Ha ingadozni fog kegyelmed nyergében, itt leszek én mellette, rám támaszkodhatik. Hiszen majd rád támaszkodom, csak várj, gondolá magában a herceg, de akkor te nem maradsz a lovadon. A fő csausz kivont karddal lovagolt mellette, a többiek egy lófejjel hátrább. Midőn a hídhoz közelít az út, a sziklák miatt oly keskenyi lesz az, hogy csak két ember lovagolhat egymás mellett. A herceg már látta a hidat, s bár annak dobogója egy elé hajló fa által egészen el volt szem elől takarva, egy a fára akasztott fehér kendő tudósítá, hogy hintaja feleségével már túl van rajta, és a gerendák fölszedett vég. Itt egyszerre elgyengültnek színlé magát, és a fő csauszhoz fordulva azt mondja, ér közelebb, hadd támaszkodom reád. Amint ez balgatag odahajol hozzá, a herceg egyszerre úgy üté főbe iszonyú öklével, hogy az keresztül esett lova nyakán, és most rajta, grillusz! A derék paripa egy szökéssel kivált a kísérők tömegéből, s míg azok dühös ordítással veték magukat, utána szél sebességgel rohant a híd felé. A herceg fegyver és sarkantyú nélkül ült lovához kötözve. De a nemes paripa, mintha érezni, hogy urának élte, most őrá van bízva, tízszeres erővel vágtatott előre. Egyszerre kitűnt az üldözők előtt, hogy a híd gerendái le vannak szedve, csak karfái állnak. Megállj ordítának ilyetten a hercegre, saját paripáikat visszatartva. Gica ekkor visszafordítá merész homlokát, s lehajolva a lova fejére, térdeivel átszorítának vékonyai, és azon pillanatban, midőn az örvényű hajborzasztó meredékéhez ért, kacagva emelé meg sastollas fövegét, visszakiáltva reájuk. Most jöjjetek utánam! A paripa egy pillanatban szügyébe vágta fejét, s egy kimért szökéssel, mely könnyű volt, mint a madáré, átvetette magát a letört híd felett. A herceg a légben repülve kezében tartá sastollas fövegét, fekete hajfűrtei körül repkedték merész arcát. Csauszok rémülten kapaszkodtak paripáik zabláiba, hogy utána ne rohanjanak. Egyet közülük magával ragadt az elvadult paripa, s utána akarta csinálni a merész szökést. de a túlpartot csak első lábaival érte a mén, és halálos nyerítéssel bukott vissza, lovagjával együtt a hegyi patak sziklái közé hullva. A herceg itt leoldá lábairól a kötelékeket, a túlparton szitkozódó csalszok szeme láttára, s még arra is időt engedett magának, hogy a fennhagyott karfákat egyenként letördelje, s a vízbe hányja, nehogy gyalog átkapaszkodhassanak rajtuk. Azzal ismét felülve lovára, szép csendesen a tehetlen, dühökben tomboló csalszok elől elvágtatott. Egy pár óra és sietség után elérte neje hintaját, ki meghagyása szerint minden megállapodás nélkül sietett Erdély felé, egyedül a vén lovász kíséretében. A hintót elérve felülteti a lovászt saját paripájára, és elküldi előre Erdélybe a fejedelemhez azon kérelemmel, hogy engedje őt nejével együtt Erdélyen keresztül vonulni a római császár birtokába. Maga pedig a hintóban foglalt helyet Mária mellett. Kit egészen megvigasztalt férjének megmenekülése, s feletteti a jövő iránti aggodalmát. A legszigorúbb számítás szerint föl lehetne venni, hogy üldözőik akár más útra kerülnek, akár új hidat raknak a szereten, ezáltal egy napot nyertek előlük, s ez egy napi előny pedig elég lesz arra, hogy a legcsendesebb haladással is elérhessék Erdély határát, hol a moldvai szerász kiernek, nincs többé parancsolni valója. E reményben látták feltűnni nem sokára a székely havasokat, és mentő közelebb jutottak hozzájuk, annál könnyebbnek érzék kebleiket, mintha azoknak minden bérce, egy-egy mencs vár volna rájuk nézve. Már belevágtak azon mély utakba, mik a borgói szorosba vezetnek felkanyarulva, a kopasz páfrányos hegyoldalakba, s ismét alá kígyózva árnyékos, virágos völgyek mélyébe. Egy-egy hegyi patak fut néhol az út mellett, fölötte, mint egy keskeny rovátka, látszik a veszélyes út, melyen a terhes szekér lassan végig döcög a sziklák fölötte, szinte egymásra hajlanak. Itt egy vágtató lovag jött rájuk szemközt, kiben a herceg előre küldött követjére ismert. Tikattan írt hozzájuk a vén jóva. A Grillus reszketésén látszott, hogy lovát le sem nyergeli azóta. Ne menj tovább, uram, kiált a szolga ilyetten. Pihenés nélkül jövök Szamosújvárról, hol a fejedelem tanyáz. Elmondám neki kérelmedet. Az Istenért kiállta a fejedelem kezeit összecsapva. Ide ne jöjjön, urad, vagy vég veszélybe ránt mindnyájunkat magával együtt. Éppen ma érkezett ide olajbég a szultán parancsával, hogy ha a moldvai fejedelem erre találna szökni, azt neki kiszolgáltassuk. A herceg elkomorodva nézett maga elé, ajkai remegtek, azután visszafordítá arcát, s kezeit szemei fölé tartva a távolba nézett. Ugyanazon az úton, amelyen jöttek, sebes porfelleg látszott közeledni. Azok ott üldözőink, nyögé kétségbe esve, itt nincs más tenni, mint meghalni. Még van, uram, erre oldalvás nyílik egy hegyi ösvény, mely csak gyalogoktól járható. Jámborszékelyek, oláhok elvezetnek, erdők, hegyek között egész Lengyelországig. Miért is nem menekültél arra? Hát, nőm, kérdé, vadul körül tekintve a fejedelem s ajkaiba harapott fájdalmában, ő nem jöhet velünk. Mária percig eszmétlen szótlanul nézett férjére. Lelke szíve megállt az ijedelmes hírnél, de midőn azt hallá, hogy férje megszabadulhat nála nélkül, kirohant hintajából és lábaihoz vetve magát erőszakos hévvel könyörge neki. Fuss, menzsd meg magadat, ne időz én miattam egy percig se, menekülj a hegyek közé. S téged áldozzalak fel magamért, ellenségeim dühének. Ők nem fognak engem bántani, miért üldöznének egy nőt, ki nem vétett senkinek. Isten megvédelmez engem. Bemegyek Erdélybe, ott jó barátnéim laknak, kiknek férjeik, atyaik, az ország első férfiai. Ott van a hős lelkű fejedelemnő, a szelíd Béldiné angyal leányával, Teleki Mihály leánya Flóra, akikkel örök barátságot fogadtunk egymásnak. Ők közbevetik magukat, értem, s azután atyám gazdag, üldözőink örömestebb vendik pénzét vérem helyett. Ó, ha szenvednem, meghalnom kellene is, te érted szenvednék, te érted halnék meg, ó férjem. Mensd meg magadat, az égre kérlek, menekülj meg, értem. Gice egy percig gondolkozott. Jól van, megmenekülök, hogy megmenthesselek. És ezzel keblére ölelte halvány nejét, két férfi könnyesett annak homlokára. A herceg arra gondolt, hogy hát, ha sohasem lát anyja őt többet, siess, mondta Mária férjének, én is sietni akarok. Ha meg kell halnom, inkább keresztjének között legyen az, jó ismerősök, jó barátok szemei előtt. De fuss innen, ha előttem ölnének meg, nem kellene kart szívemnek, a kétségbeesés szakítaná meg. Jer, uram, jer, szólt a lovász, is megfogta a herceg kezét, s erőszakosan voná őt magával, ki fájdalom dúlta arccal tekinte vissza nejére. Mária hirtelen hintajába ült, s a kocsisnak gyors haladást parancsolt. A herceg engedi magát lovásza által a gyalogösvényen vezettetni, mindig hátra nézve, míg csak a hintót láthatá, s szomorúan megállva, midőn azt egy hegy kanyarulat végképp elfedé szemei elől. Csak előre, uram, előre, unszorá őt a szolga. Majd ha azon hegytetőt elértük, ott megpihenhetünk. Gica oly nehezen tántorgott előre, mintha az a hegy egész súlyával keblén feküdnék. Engedi magát vezetni öntudatlanul a sziklás meredeken kiálló bokrokba, fagyökerekbe kapaszkodva. Az Isten őrzé, hogy százszor le nem esett. Fél órai fáradtság után feljutottak a mutatott hegytetőre, és amint a lovász felsegíté urát és azt széttekinte, a természet nagyszerűségének képe állt előtte. És amint a roppant panoráma mélyébe tekinte, meglátta a kisdett kanyargós utat, melyen nejét elbocsájtá. És amint tovább nézett, íme éppen akkor kapaszkodott fel a hintó egy hegy lejtőjén, fél órányi távolban. Ó, e látás visszaadta lelkét, elkísérte szemeivel a haladó kocsit, és valahányszor azt egy magasabb dombra vivé az út, mindig újra látta előtűnni, és úgy tetszék neki, mintha mindig látná benne ne, és arcán gyönyörködnék, és könnyeit felcsókolná. E pillanatban zajos hangok üték meg füleit. A meredek bérc alatt, melynek tetejéről neje után merengett, egy csoport lovas látszott nagy sietve ügetni, ezek voltak üldözőik. Alig látszottak nagyobbaknak, apró hangyáknál, mik egy foltban sietnek valamerre. Ha, mi kedve támadt te hangyákat ott alant eltiporhatni? Ti üldözni akarjátok őt? Én majd megállítlak benneteket. És azzal fogott egyet, azon nagy szürke kövek közül, melyek a bérctetőn elszórva hevertek, és amint a törökök a szűk hegy torkolatba értek, meglódítá azt a meredeknek. Iszonyú dördülve vágtatott alá a szikla a meredek lejtő, nagyokat szökelve, ahol valamiben megakadt. A herceg utána nézett, egy kiálló fához dülten a meredekbe hajolva. Ha, mint törte magát keresztül a nyargaló szikla a rémült csoportot, csak egy véres vonal maradt utána, lovagot lovastul ott zúzott. Majd a második és a harmadik szikla köszöntött alá. A csauszok ész nélkül futottak vissza, s addig meg nem álltak, míg az átelleni lejtőre felkapaszkodva, biztonságban nem érzék magukat a hengerített kő elől, s ott azon látszottak tanakodni, merre lehetne az útjukat álló háta mögé kerülni. Szándékot megsejtve elküldi a herceg lovászát, hogy egy követ hajítson a túlsó hegyoldalba, mely amint csörtetve futott végig, a csauszok azt hívék, hogy ellenfelük sokat magával van ott, és még magasabbra hágtak. Ezek onnan estig meg nem mozdulnak, mondá magában a herceg. Akkor pedig utól nem érik többé Máriát. Helyesen következtetett. A csalszok miután sokáig hasztalan tanakodtak magukban, hogy mely úton lehetne a veszedelmes szorost elkerülni, elkezdtek felkiabálni a hegytetőn álló láthatatlan ellenségre, fenyegetvén őt a szultán legmagasabb haragjával, ha őket keresztül nem engedi békével vonulni, és amint erre feleletül újra néhány kő érkezett alá, lenyergelték paripáikat, s kikötve azokat legelni, tüzet raktak és leültek. Az üldözött nő az alatt a legelső székely faluban négy új paripát vásárolva, kifáradt lovai helyett pihenés nélkül hajtatott tovább. Egész éjjel utazva, másnap reggel tájon beérkezék Szamosújvárra. A fejedelem nem volt többé ott, mint mondák, a legnagyobb sietséggel költözött előtte való nap Kolozsvárra vissza. Mária lesem száva hintajából váltatott új lovakat. Már akkor három nap, három éjjel utazott pihenés nélkül betegen, kétségbe esve. Ekkor ismét sietve kellett tovább haladnia. Midőn Szamosújvárról kiindult, akkor jutott eszébe, hogy Désről már könnyű lett volna Magyarországra kijutnia, ahol a szatmári várparancsnok oltalma alatt legbiztosabb menhelyet találhatott. Ó, hogy a gondolat nem tudott néhány órával hamarább jönni. Mit tegyen most? Visszaforduljon? Hát, ha üldözőivel szembe találkozik. Ó, hogy előbb nem jutott az eszébe. Csak Szamosújvár volt mindig gondolatjában, és most már csak előre menni volt idő. Egy órával elébb az ötlet megszabadította volna, most már késő volt, mennie kellett, amerre Fátuma vivé. Alkonyat lett, mire Kolozsvárt elérték. Kocsisa, mint a tornyokat meglátta a távolból, hátra fordult asszonyához azon vigasztalással, hogy nem sokára Kolozsváron lesznek. A nő e szóra kérte a kocsist, hogy ne hajtson oly sebesen. És miután az még jobban a lovak közé vagdalt és félénken tekingette hátra, ő is kinézett a hintó hátulsó ablakán, és látta, hogy mögöttük az úton egy csoport lovas jönyarkalva. Tehát üldözőik éppen annyira voltak mögöttük, mint előttük Kolozsvár. Egy pillanat nem volt a késedelemre. A kocsis egyre vágta a lovakat, azok tajtékzó gőzt lövelve orjukaikon vágtattak előre. Kavics szikrázott a patkóik alatt, a hintó sebesen gördült a felvágott göröngyökön, és az üldözött nő egyik szegletébe húzta magát, annak Istentől kérve megszabadulását. Csodálatos bűv ereje a veszélynek, mely a leggyöngébbeket fennbírja tartani, hogy egy ideg gyönge hölgy veszélyes állapotja végső idején napokat, éjeket bírjon kiállani pihenés nélkül a legfárasztóbb úton. Szemei előtt sötétül a világ, s neki nem lehet, nem szabad elalélni, mert akkor veszve van. Kétségbeesve hajol ki hintaja ablakán, kiállt a siess, siess! Paripák vágtatnak előre.